Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén énekeljük a 152. dicséretünket. A 152. dicséret így kezdődik, Szent Isten. Dicsérjük tovább az Úr nevét a 269. énekünk első és második verseivel. A 269. dicséret így kezdődik, Istenre bízom magamat. Amen. Jöjjetek, örvendezzünk az Úr előtt, újongjunk szabadító kősziklánk előtt, menjünk eléje hálaadással, újongjunk előtte énekszóval, mert nagy Isten az Úr, nagy király minden Isten fölött. Amen. Magasztalunk, Urunk, mert valóban nagy és hatalmas Isten vagy, Te vagy egyedül szabadító, Te vagy az, aki eljöttél ebbe a világba, Úr Jézus Krisztus, hogy megments, kiszabadíts minket a bűn, a gonosz és a világ hatalmából, hogy megszabadíts minket a régi természetünktől, amely el akar tőled szakítani, amely csak a saját akaratára figyel és nem rád. De magasztalunk nek téged, és örvendezzünk előtted, hogy mindezt a te életed és kereszt halálod által lehetővé tetted, hogy új életet kezdjünk veled és általad. Mert a szabadításod arra szól, hogy egy egészen új életet éljünk veled, hogy már meghalljunk a bűnnek, a régi embernek, az óembernek, és most már rád figyelve haladjunk úgy, ahogy te mutatod az utat, azt tegyük, amit mondasz. És Urunk, meg kell vallani, hogy bizony nem mindig a te akaratodra figyelünk, nem mindig veszük komolyan a te ígédet, olyan gyakran velünk is megtörténik, hogy elmondod nekünk, mi is az akaratod, kijelented magadat, ahogy olvassuk, hallgatjuk az ígét, és mégis olyan hamar már nem erre figyelünk, nem azt tesszük, amit mondtál, hanem a saját emberi vágyainkat, saját magunk akaratát helyezzük az előtérbe. Kérünk, Urunk, hogy most így szent lelked által szólíts meg bennünket, kezdj el munkálkodni bennünk, hogy leboruljunk előtted, imádjunk téged, megtagadva önmagunkat, felvéve a keresztet, kövessünk oda, hova te mégy. Köszönjük, Urunk, hogy így itt vagy, és meghallgatsz minket. Isten igéje, Dániel próféta könyve 3. fejezetének a mind a 33 verséből szól most hozzánk. Tehát Isten igéje, Dániel próféta könyve 3. fejezetéből szól a következőképpen. Nebukadnezár király csináltatott egy 60 könyök magas és 6 könyök széles aranyszobrot. Fölállítatta azt a Dúrá völgyben, Babilon városában. Azután összehívatta Nebukadnezár király a kormányzókat, az elöljárókat, a helytartókat, a tanácsnokokat, a kincstárnokokat, a bírákat, a rendőrparancsnokokat, és a tartományok összes tisztviselőjét, hogy jöjjenek el a szobor felavatására, amelyet Nebukadnezár király felállítatott. Akkor összegyűltek a kormányzók, az elöljárók, a helytartók, a tanácsosok, a kincstárnokok, a bírák, a rendőrparancsnokok, és a tartományok összes tisztviselője a szobor felavatására, amelyet Nebukadnezár király felállítatott. És odaálltak a szobor elé, amelyet Nebukadnezár felállítatott. A hírnök pedig hangos szóval kihirdette: megparancsoljuk nektek, különböző nyelvű népek és nemzetek, hogy amint meghalljátok a kürt, a síp, a citera, a hárfa, a lant, a duda és egyéb hangszerek hangját, boruljatok le, és hódoljatok az aranyszobor előtt, amelyet Nebukadnezár király felállítatott. Ha pedig valaki nem borul le és nem hódol előtte, az azon nyomban bedobják az izzó tüzes kemencébe. Amikor tehát a különböző nyelvű népek és nemzetek meghallották a kürt, a síp, a citera, a hárfa, a lant, s egyéb hangszerek hangját, leborultak és hódoltak az aranyszobor előtt, amelyet Nebukadnezár király felállítatott. Ekkor azonban káldeus férfiak álltak elő, és bevádolták a zsidókat. Így beszéltek Nebukadnezár királyhoz: király, örökké élj. Te, ó király, megparancsoltad, hogy minden ember, aki meghallja a kürt, a síp, a citera, a hárfa, a lant, a duda és egyéb hangszerek hangját, boruljon le és hódoljon az aranyszobor előtt. Ha pedig valaki nem borul le, és nem hódol előtte, az dobják be az izzó tüzes kemencébe. Vannak itt zsidó férfiak, Sadrák, Mésák és Abednégó, akiket Babilon városának az élére állítottál. Ezek a férfiak semmibe sem vesznek téged, ó király. Nem tisztelik isteneidet, és nem hódolnak az aranyszobor előtt, amelyet felállítottál. Ekkor Nebukadnezár nagyon megharagudott, és megparancsolta, hogy vezessék elő Sadrákot, Mésákot és Abednégót. Oda is vezették ezeket a férfiakat a király elé. Nebukadnezár ezt kérdezte tőlük, Sadrák, Mésák és Abednégó. Igaz-e, hogy ti nem tisztelitek isteneimet, és nem hódoltok az aranyszobor előtt, amelyet felállítottam? Készek vagytok-e most, ha meghalljátok a kürt, a síp, a citera, a hárfa, a lant, a duda és egyéb hangszerek hangját leborulni és hódolni a szobor előtt, amelyet csináltattam? Mert ha nem hódoltok, azon nyomban bedobnak benneteket az izzó tüzes kemencébe. És van-e olyan Isten, aki az én kezemből ki tud szabadítani benneteket? Sadrák, Mésák és Abednégó így válaszoltak a királynak. Ó, Nebukadnezár, nem szükséges, hogy erre bármit is feleljünk. Van nekünk Istenünk, akit mi tisztelünk. Ő ki tud minket szabadítani az izzó tüzes kemencéből, és ki tud szabadítani a te kezedből is, ó király. De ha nem tenné is, tudd meg, ó király, hogy mi a te isteneidet nem tiszteljük, és nem hódolunk az aranyszobor előtt, amelyet felállítottál. Ekkor Nebukadnezárt úgy elöntötte a harag Sadrák, Mésák és Abednégó miatt, hogy még az arca is eltorzult. Meghagyta, hogy hétszerte jobban fűtsék be a kemencét, mint ahogyan beszokták fűteni. Azután megparancsolta a hadserege legerősebb vitézeinek, hogy kötözzék meg Sadrákot, Mésákot és Abednégót, és dobják be őket az izzó tüzes kemencébe. Megkötözték tehát ezeket a férfiakat, és úgy, ahogy fel voltak öltözve nadrágostól, alsóruhástól és süvegestől, bedobták őket az izzó tüzes kemencébe. Mivel a király szigorú parancsára a kemencét a szokottnál is jobban befűtötték, a lángoló tűz megölte azokat az embereket, akik Sadrákot, Mésákot és Abednégót odahurcolták. A három férfi, Sadrák, Mésák és Abednégó pedig megkötözve az izzó tüzes kemencébe esett. Nebukadnezár király azonban megdöbbent. Sietve fölkelt és ezt kérdezte udvari embereitől. Nem három férfit dobtunk megkötözve a tűzbe? Azok így válaszoltak a királynak. Valóban úgy van, ó király. Ő azonban így szólt. Én mégis négy férfit látok szabadon járni a tűzben, és nincs rajtuk semmi sérülés. A negyedik pedig olyannak látszik, mint valami Isten. Ekkor Nebukadnezár király odament az izzó tüzes kemence ajtajához, és így szólt. Sadrák, Mésák és Abednégó, szolgálja felséges Istennek, gyertek ki, jöjjetek ide. Sadrák, Mésák és Abednégó pedig kijött a tűzből. Az összegyűlt kormányzók, elöljárók, helytartók, és a király udvari emberei pedig látták, hogy ezeknek a férfiaknak semmit sem ártott a tűz, a hajuk szála sem perzselődött meg, a ruhájuk sem égett meg, sőt, még a füst szaga sem járta át őket. Nebukadnezár ekkor így szólt, áldott legyen Sadrák, Mésák és Abednégó istene, mert elküldte az angyalát és kiszabadította szolgáit, akik benne bíztak. Még a király parancsát is megszegték és kockára tették az életüket, de a maguk istenén kívül nem tiszteltek egy istent sem, és nem hódoltak előttük. Megparancsolom azért, hogy aki nem tiszteli Sadrák, Mésak és Abednégó istenét, azt vágják darabokra, bármilyen nyelvű népből vagy nemzetből való is legyen, házát pedig tegyék szemétdombá, mert nincs más isten, aki így meg tud szabadítani. Azután a király megerősítette tisztségében Sadrákot, Mésákot és Abednégót Babilon városában. Nebukadnezár király üzenete az egész birodalmában lakó különféle nyelvű népekhez és nemzetekhez. Békességetek növekedjék! Jónak látom kihirdetni azokat a jeleket és a csodákat, amelyeket a felséges Isten tett velem. Mély nagyok az ő jelei, mély hatalmasok csodái. Az ő királysága örök királyság, és uralma megmarad nemzedékről nemzedékre. A babiloni birodalomban vagyunk. Nabukadnezár a király, aki megostromolta Jeruzsálemet, kifosztotta a templomot, és az ottani vezető rétegből sokakat, különösen fiatalokat elhurcolt Babilóniába. És láttuk azt, hogy átnevelte őket, át akarta nevelni őket, de voltak négyen, akik ellenálltak a király parancsának, és vállalták Istent, vállalták Isten akaratát, benne az ószövetségi étkezési törvényeket, ragaszkodtak ahhoz, amit Isten mondott, és láttuk, hogy az Úr velük volt, megoltalmazta őket. Aztán a király álmot látott, és szerette volna, hogy ne csak az álom magyarázatát adják tudtára, hanem mondják meg neki azt, hogy mit is álmodott. Tehát nem közölte az álmot, így a bölcsek nem voltak képesek megmondani, hogy miről is van az álomban szó, vagy egyáltalán mi az álom. A király ki akarta őket végeztetni, de amikor Dánielért mentek, akkor ő megmondta a királynak, hogy Isten elé járul, és az élő Isten majd kijelenti az ő álmát és annak magyarázatát. És így is történt. Dániel elkérte Istentől, rámutatott, hogy nem emberek, hanem Isten a titkoknak a tudója, és ő ezt kijelenti annak, aki meghódol előtte, aki kapcsolatban van vele, aki kéri tőle. És ez így van ma is, hogy az Úr vezeti, tanítja az övéit, kijelent dolgokat, megmutat dolgokat azoknak, akik odaborulnak elé, kérik a magyarázatot, kérik, hogy az Úr értesse meg, hogy mi is történik a saját korukban, ismertesse meg az ő üdvtervét. Aztán láttuk, hogy a király, amikor megtudja az álom magyarázatát, és ugye hát ez az álom az ő számára nagyon pozitív volt, mondhatjuk hízelgő volt, hiszen egy nagy szobor, és ugye azt mondta Dániel, hogy Isten üzeni, hogy annak a szobornak aranyfeje van, és az az aranyfej te vagy. Te vagy a leghatalmasabb uralkodó, a te birodalmad a legnagyobb, és amik utána jönnek, azok már mind gyöngébbek lesznek, minőségben kevesebbek. És hát ez nagyon tetszik neki, leborul Dániel előtt, és megparancsolja, hogy mutassanak be áldozatot neki, tömjénezzenek, és elismeri, hogy Dániel előtt, hogy a ti istenetek az Istenek Istene. És úgy tűnik, hogy minden nagyszerű. Ez a király hallja Isten kijelentését, elismeri utána, hogy Isten az Istenek Istene, tehát nincs Dániel Istenénél, nincs az élő Istennél hatalmasabb. És most a harmadik fejezetben pedig már azt látjuk, hogy mindez csak látszat. Nagyon úgy tűnik, hogy tetszett ugyan a királynak az, hogy azon a hatalmas szobron ő az aranyfej. De egy idő után úgy tűnik, hogy elgondolkodott, és azt mondta, mi az, csak aranyfej vagyok? Csak én vagyok az aranyfej, és nem az egész szobor, én vagyok? Nem én vagyok teljesen aranyból? Nem én vagyok az Isten? De milyen érdekes, hogy egy idő után már nem elég, hogy ő az aranyfej, hanem ő akar az egész szobor lenni, és aranyból lenni, vagyis Isten helyére pályázik. Nem véletlen Babilonban uralkodó, de Babilon arról nevezetes, hogy Isten trónjára akar törni az ember. Istent akarja letaszítani, Istent akarja kiiktatni az életéből, hogy majd én elég leszek magamnak, majd én megoldok minden problémát. Nincs szükség az Istenre. És Babilonnak a szellemiség az a mai napig itt van. Az egyszerű, élő emberben, és ott munkálkodik. Az súgja, hogy nincs neked szükséged Istenre, boldogulsz nélküle, és te lehetsz az aranyfej, te lehetsz az aranyszobor, te lehetsz minden mindenben. Hát ma erről szól a világ, hogy igen, ma egyre több pénzhez juthatsz, mindent megszerezhetsz, mindent te el tudsz intézni, az, hogy te vagy az Isten. Te vagy az Isten, gondolod. És ha én vagyok az Isten, gondolta Nebukadnezár, akkor engem kell imádni. Ugye felállítat egy hatalmas aranyszobrot, és elrendeli, hogy amikor majd, tehát lesz egy ünnepség, felavatják a szobrot, és ha megszólalnak a hangszerek, lesz egy hatalmas győzelmi induló, vagy egy himnusz, és akkor mindenkinek le kell borulni a szobor előtt, és hódolni, és imádni kell az aranyszobrot, ami a királyt jelképezi. És majd újra fog ez ismétlődni, hogy bármi is történik, nagyon úgy tűnik, hogy ebben a királyban nincs változás. Ugye, amikor meghallja az álom magyarázatát, utána is ott van, hogy elrendeli, imádni kell Dániel Istenét, itt is elrendeli, hogy ugye, itt imádni kell ugye őt, tehát nem igazi az, amit előtte mondott. Nem szívből jön. Nem szívből jön. Nem ismeri ő el igazán Istent, a legfelsőbb, a legnagyobb, az egyedüli Istennek. Az azt jelenti, hogy rád bízom magam. Nem ismeri el. Ez most derül ki. Hiába beszélt szépen, hogy a ti istenetek az Istenek Istene. De a szívében egész más volt. És jó így odaállni az Isten elé, hogy Uram, tényleg úgy van, ahogy én mondom kifelé, mondom a szép énekeket, imádkozom, de úgy gondolom én a szívemben is, tényleg ott is úgy van, hogy meghódolok a szívemben is előtted, és rád bízom az életemet. Mert kiderül, hogy nem sokára, nem csak, hogy fölállítatja a szobrot, hogy őt imádják, hanem megparancsolja, hogy mindenkinek le kell borulni, sőt, most már szankció is van. Hogyha valaki nem hódol meg az aranyszobor előtt, az be kell dobni az izzó tüzes kemencébe. Nem számít már az embernek az élete, nem számít már senki, csak egyedül a király, ennyire önmagát imádja és imádtatja. De az nem hit, amit elrendelnek, megparancsolnak. Az emberek nem azért borulnak le a szobor előtt, mert tényleg hiszik, hogy a szobor az Isten, vagy a király az Isten, hanem az életüket féltik. És akinek nincs igazán élő hite, aki nem ismeri az élő Istent, az mindig azt teszi, amit parancsolnak. Mert félti az életét. Az mindig ott borul le, ahol elvárják tőle. Oda hajlik, ahol megfizetik, vagy esetleg fenyegetik, hogyha nem borulsz le, akkor meg lesz a következménye. És sok embernek ilyen a hite. Addig hiszek, amíg nem kerül semmibe. De azt látjuk, hogy az igazi hit az arról szól, hogy tudok-e áldozatot vállalni az Istenért. Hogy akkor is kitartok mellette, ha az kerül valamibe. Ha fenyegetik az életemet, vagy akár el is veszik az életemet. Miért tartok ki? Mert ismerem. Mert ismerem Isten. Tudom, kicsoda ő. Tudom, hogy mit tett értem. És ezért nem lehet engem megfélemlíteni. És ezt látjuk majd a három ifjú életében, hogy őket nem lehet megfélemlíteni. Aki ismeri Istent, az nem fél. Mert tudja, hogy jó kezekben van az élete. A legjobb kézben, az Isten kezében. De látjuk azt, hogy itt is vannak ugye, irigyek, meg spiclik, meg besugók, meg mindenek, de figyelik, hogy mit tesznek az emberek, és találnak néhány zsidót, és bevádolják. Nem tudják elviselni, hogy nem mindenkinek hajlik olyan könnyen a gerince. Ők azt szokták meg, hogy hajolni kell. Hát az érdekeink azt kívánják. És van valaki, aki nem olyan, mint mi, aki nem hódol be mindjárt, aki nem hódol be és nem csókolja meg az uralkodó kezét, aki nem nyújtja a kezét a pénzért, és azért cserébe imádatot ad, akkor azt ők nem tudják elfogadni. Azt mondják, itt mindenkinek meg kell hajolni a király előtt, hódolni kell előtte. És olyan szomorú, hogy erre teszik az életüket, ezen munkálkodnak, hogy másokat besúgjanak, megfigyeljenek. Ugye ilyen mindig van. Mindig volt és van, hogy vannak, akik megfigyelnek, besúgnak. De nem is ez a lényeg, hanem az, hogy van egy kis csoport, amely nem igazodik máshoz. Van egy kis csoport, van néhány ember, akit nem lehet megfélemlíteni, nem lehet terrorizálni, hanem ők kitartanak az Istenben való hitük mellett, és akkor sem hódolnak meg egy szobor előtt, ha bármi is lesz a következménye. Még az izzó tüzes kemence sem rémíti meg őket. És jó nekünk is az életünket megvizsgálni, hogy mennyire tudunk mi hülyek lenni Istenhez. Mennyire befolyásol engem a környezetem. Ha azt várják, akkor igen, meghajolok, meghódolok, úgy élek, mert hát akkor elkezdenek bántani, kimaradok esetleg előléptetésből. Vagy hát ezeket meg motiválta ugye a besugókat az, hogyha ezekkel a zsidó emberekkel, akik egy-egy tartomány vezetői voltak, tehát nem is kis emberek, de ha ezektől megszabadulunk, akkor az ő pozíciójuk is a miénk lesz, akkor az ő fizetésük is a miénk lesz, az ő vagyonuk is a miénk lesz. És hány ember csak ez érdekel? Minél több pénz, nem érdekes, hogy kinek az, kinek mibe kerül. És ugye bevádolják őket, hogy nem borulnak le, és elmondják a királynak, a király pedig megharagszik. Ennyire önimádó ez a király, nem tudja elviselni, hogy valaki nem borul le előtte. Tehát ez a totális diktatúra. A totális diktatúra, aki nem hajol le előttem, nem hódol meg, azt ki kell írtani, az nem is ember. És ugye ez minden korban megtalálható. Lehet, hogy éppen nem végzik ki, de úgy megjegyzik, te nem vagy ember, te ilyen vagy, olyan vagy, hogyha a hivatalos politika előtt nem hajtasz fejet, ha nem hódolsz meg előtte, ha nem fogadod el, hogy itt mindenek fölött valók, akkor félretesznek. És a király is haragra gerjed. Ugye haragra gerjed, mert nemet mondtak neki. Mert valakik nem teszik azt, amit ő mond. És itt is egy kicsit szabad magunkban nézni, elgondolkodni, mi hogyan reagálunk arra, amikor valaki nemet mond, ellenáll, nem úgy csinál, ahogy mi mondjuk. Mi van a szívünkben? Ugye hányszor mi is megharagszunk, mindjárt a harag jön elő. Hát nem azt tette, amit én gondoltam, és mindjárt mérges vagyok. Figyeljük meg, nem is kell királynak lenni, nem is kell az, hogy nem imádnak, hanem sokszor egyszerű dolgokban is. Mondunk valamit a gyermekünknek, házastársunknak, megharagszunk. Ha nem azt csinálja, ott van bennünk, és ezt szabad odavérni az Úr. Hát Uram, hát én sem vagyok külön, mint ez a Nebukadnezár. És ráadásul sokszor ez a haragom úgy jön, hogy én tanítványnak vallom magamat. És mégis, ugye, haragszom, megbüntetek. Ha nem azt csinálja, amit én akarok, akkor megbüntetem. Megfélemlítem. Akkor is azt kell tenni, amit én akarok. És megkérdezi, hogy tényleg igaz-e, hogy nem tisztelitek az aranyszobrot, és akkor még kapnak egy lehetőséget, hogyha újra megszólalnak a hangszerek, akkor ugye leborulhatnak. Mert ha nem hódoltok, azon nyomban bedobnak benneteket az izzó tüzes kemencébe, mondja a király, tehát teljesen ugye egy lelki presszúrát alkalmaz, ugye oda viszik elé, és hát ha korábban nem féltek, akkor majd ott az uralkodó jelenlétében bepánikolnak, mert ugye ez így szokott lenni, hogyha a vezető, hú, félünk a vezetőt, jaj, hívat a főnök, nem is akar tüzes kemencébe dobni, csak hívat valamiért beszél, akkor már ott van bennünk, hogy félünk, jaj, miért is. Vagy kapunk egy hivatalos helyről egy levelet, már izgulunk, hogy ezt miért küldték. Na most akkor miért hivatnak, meg akarnak büntetni, vagy mi? És ezt használja ki a király is, és úgy gondolja, hogy ennek majd lesz eredménye, sőt még ugye azt is mondja nekik, hogy van-e olyan Isten, aki az én kezemből ki tud szabadítani benneteket. Ugye milyen magabiztos, hogy ide figyeljetek, úgy befűttettem a kemencét, bedobnak, most senki ki nem tud szabadítani, nincs esélyetek a szabadulásra, vagy csak kezembe van az életetek, tőlem függtök. A válaszotoktól függ az életetek. De itt már a király élet és halál uraként jelenik meg. És olyan szomorú, mikor ember így áll oda, hogy én döntök, hogy a másik él, vagy pusztul. És ugye ezt a mai világban is lehet látni, hogy ugye egyik ember dönt, hogy a másiknak meg kell halni, és akkor bombát küldünk, felrobbantjuk. Igen, döbbenetes. És tehát azt látjuk, hogy a mai napig igazából nem változik az ember, mert mondhat szépeket, lehet vallásos, mint látjuk erről a királyról is, hát nagyon vallásos. Annyiféle Istent imád, sőt, már imádja önmagát is, de a szíve az még nem változott meg, mert a szívet csak egyedül az Úr Jézus, egyedül az íge tudja megváltoztatni, újjáformálni. Tehát ahhoz, hogy igazán Isten hívők legyünk, Krisztus tanítványai legyünk, ahhoz igével való találkozásra van szükség. Az Isten igéje nélkül, az Isten igével való élés nélkül senki nem tud Jézus tanítványa lenni. Nevezhetjük magunkat keresztényeknek, bárminek, de nem vagyunk az Isten gyermekei, tanítványai, hogyha nem a, ha nem élünk az igével, ha az nem formál bennünket, ha nem szül újjá. És ugye hát senki nem tud az én kezemből kiszabadítani benneteket. Tehát ez a ütőkártya a kezében, hogy ha nem is féltek tőlem, de gondoljatok bele, hogy ki tudna kiszabadítani. Nincs olyan Isten. De mert ő nem ismeri az élő Istent. Tehát itt derül ki, hogy amit korábban mondott, hogy Dániel Istene valóban Isten, az Istenek Istene, ő neki ehhez az Istenhez semmi köze nincs. Most vallja meg, hát nincs olyan Isten, aki ki tud szabadítani. Mert ha ismerni az élő Istent, akkor tudna, hogy az ő számára semmi sem lehetetlen. Én ismerem-e? Én tudom-e? Vagy én is már úgy gondolom, hogy abból az élethelyzetből Isten se tud engem megszabadítani, ő sem tud az én problémámon segíteni, nincs megoldás. És ugye, amikor eljön az Úr Jézus, szóval látjuk, hogy ilyen lehetetlen helyzetekben ad megoldást, mert az ő számára semmi sem lehetetlen. És olyan csodálatos ezeknek az ifjaknak a válasza. Azt mondja, van nekünk Istenünk. Ott állnak a tüzes kemence mellett. Szinte érzik, hogy micsoda hőség van ott. És tudják, hogy ott a pusztulás. És akkor hitvallást tesznek. Megvallják a hitüket. Hát micsoda, ha van nekünk Istenünk. Ha ne fenyegesse minket. Meg ne gondold azt, hogy senki nem tud kiment. Van Istenünk, és mi ezt ismerjük. És tudok-e én ilyen helyzetekbe bizonságot tenni? Amikor ott vagyok a tüzes kemence mellett, ott vagyok egy műtőasztalon, ott vagyok egy nehéz élethelyzetben, vagy bántanak, támadnak, tudom-e azt, hogy van nekem Istenem? És ugye ez mit jelent? Hogy mi rábízzuk magunkat. Van nekünk Istenünk, akit mi tisztelünk, vagy imádunk. Tehát van Istenünk, mi őt imádjuk, kapcsolatban vagyunk vele, rábízzuk az életünket, ismerjük, és itt jön, hogy ő ki tud minket szabadítani az ő izzó tüzes kemencéből. Ő ki tud szabadítani az izzó tüzes kemencéből. Tulajdonképpen mondhatnánk azt, hogy ezek az ifjak hiszik, hogy még a halálból is ki tud Isten hozni. Hát ez a tüzes kemence jelenet, ez olyan, mintha azt mondaná, hiszem a feltámadást. Hiszem, hogy van feltámadás. És te én meg tudom vallani, hogy hiszem, hogy Isten ki tud hozni majd a sírból is. És hiszem, hogy a halállal nem ér véget, mert én Jézus tulajdona vagyok. Övé az életem, és majd ott leszek, ahol ő van. Vele leszek. És ezek megvallják. És mondja, hiszem, hogy ő meg tud szabadítani. És ez azt is üzeni, hogy ha ismerem Istent, akkor ott lehet bennem ez a bizonyosság, hogy ő meg tud szabadítani. Ha én valamitől nem tudom magam szabaddá tenni, mert az ember nem tudja magát megszabadítani, akkor van-e ilyen bizonyosságom? Tudom ezzel biztatni magam, hogy ne csüggedj el, ne adsz el, mert Isten meg tud szabadítani. Szenvedélybetegségből, a régi természettől, a félelmeimtől meg tud szabadítani. Hát nézzük meg, ezekben nincs félelem. Miért? Mert velük van Isten. Isten jelenlétében nincs félelem. Ugye, tehát ők nem a kemence tüzét látják, hanem az élő Istent. És ez nagyon fontos. Akkor múlik el a félelem, ha nem a kemencére nézek, az izzó kemencére, hanem látom magam mellett az Urat, aki hatalmasabb a tűznél is. És ahogy a te kezedből is ki tud szabadítani. Micsoda nagyszerű bizonságtétel. Na szépen, nem durván, csak egyszerűen elmondják, van Istenünk, meg tud szabadítani a kemencét, és meg a te kezedből is. Ez azt jelenti, ez azt üzeni a királynak, hogy nézd, nem te vagy az Isten. Még fölötted van egy élő valóság. Igen, van egy nálad hatalmasabb valóság, aki a te kezedből is ki tud szabadítani, vagyis nincs olyan helyzet, amit ő ne tudna megoldani, vagyis Isten, te nem tudod lehetetlen, vagy megoldhatatlan feladat elé állítani. Azt hiszi a király, hogy ő Istent megoldhatatlan feladat elé állítja. Hát nem. Hogy ezt gondolták, ugye, a Izrael vezetői, vallási vezetői, hogy hát ha majd meghal Jézus, vége. És kiderül, hogy nem lehet Istent megoldhatatlan feladat elé állítani. Ki hozza Jézust a halálból? A harmadik napon feltámaszza. És a mi életünk nehézségei sem állítják őt megoldhatatlan helyzet elé. Meg tudja oldani. De mit mondanak? Ha nem tenné is, tudd meg ő király, ó király, hogy ő, hogy mi a te isteneidet nem tiszteljük, és nem hódolunk az aranyszobor előtt, amelyet felállítatná. De ha nem tenné is, tehát nem csak az a bizonyságtétel, hogy hiszem, hogy meg tud Isten szabadítani, hanem, ugye, ha nem tenné is, vagyis teljes mértékben Isten akaratára bízzák magukat. Hiszik, hogy meg tudja tenni, de nem követelőznek, azt is elfogadják, ha nem teszi meg. És akkor sem dől össze a hitük. Ők akkor is hisznek, bíznak az Úrban, ha nem szabadítja meg őket. Mi a lényeges? Isten akarata valósuljon meg. Ugye most olvastuk Máté evangéliumában, vagy a Gecsemáné kertjében az Úr Jézus háromszor könyörgött, ha lehetséges, múljék el tőlem ez a pohár. De mindazonáltal ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem amint te, atyám. Tehát Úr Jézus is ugye kimondja, hogy ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem amint te akarod. Tehát Isten akarata valósuljon meg. Nem az, amit én szeretnék. Na ez a teljes bizalom. Ez a élő hit, hogy ne az én akaratom, hanem a tiéd valósuljon meg. Akkor is, ha ez azt jelenti, hogy meghalok. És az Úr Jézus is ezzel kimondta, hogy nincs más megoldás. Igen, atyám, megyek a keresztre, mert te is, meg én is azt szeretném, hogy megmentsük az embert. És nincs más lehetőség. A keresztet nem lehet elkerülni, kihagyni, mert egyébként elkárhozik az ember. Nincs az embernek más megoldása, segítsége, csak egyedül Jézus Krisztus és az ő keresztje. Mert ott a keresztnél hullik le a teher a vállainkról, ahogy a Bunyán könyvébe, a Zarándok útjába keresztjén nem tud szabadulni attól a zsáktól, ami a hátán van, attól a hatalmas tehertől, a bűntől. De amikor oda jut a kereszthez, és föltekint rá, és látja a megfeszítettet, akkor lehullik magától a teher. Hát ezért kell a kereszt. Mert csak ott hullik le magától a teher az életünkről, és szabadulunk meg a bűn hatalmától. Igen, de ha nem tenné is, nem hódolunk meg, mert az a lényeg, hogy Isten akarata valósuljon meg, és ne a miénk. És ezután a királyt még jobban elönti a harag, és még jobban befütteti a kemencét, és megparancsolja, hogy kötözzék meg, dobják be a kemencébe az ifjakat. És akkor a hőség van, hogy akik bedobják ezt a három fiatalt, ezt a három szemét, azok is meghalnak, mert nem bírják azt a hőséget elviselni. És ahogy bedobják őket, a király arra számít, hogy azonnal elpusztulnak, és megdöbben, mert azt látja, hogy nem hárman, hanem négyen vannak a tűzben, és sértetlenül járkálnak a tűzben, szabadon járnak, és négyen. És a negyedik olyannak látszik, mint valami Isten vagy Isten fia. A másik fordítás szerint. És úgy az jött elém, hogy Isten szó szerint az övéért a tűzbe ugrik. Hogy ilyen az Isten? Ilyen a megváltó, hogy a tűzbe ugrik értük. Az ő hűséges gyermekei után beugrik a tűzbe. Ott van velük a tűzbe, vállalja velük a tüzet. És így jött el Jézus, beugrott ennek a gonosz világnak a tüzébe, hogy megmentsen. Beugrott a bűn mélységeibe, hogy velünk legyen, ott legyen velünk a nyomorúságban, mert így tud megmenteni. Ez a három ember nem magát mentette meg. Nem voltak tűzhatlan ruhába öltözve. Nem valami varázsgömb vette őket körül, hanem az Isten jelenléte oltalmazta meg őket. És erre a jelenlétre van szükségünk. És ebbe bízhatunk, ha az ő nevében járunk ebben a világban, ő megőrzi az övéit. Ugye a Márk evangélium a végén mondja, hogy aki hisz, azokat ilyen jelek kísérik, hogy az ő nevében hisz, hogy mérges kígyót vesz fel, nem árt neki, nem marja meg mérges étellel vagy itallal kínálják, és az nem hat az életében. Tehát az Úr megőrzi az övéit, ha az ő nevében járnak, és ebbe belekapaszkodhatunk. És azt olvassuk, hogy még a hajuk szála sem perzselődött meg. Mit is mond az Úr Jézus, hogy a ti atyátoknak, mennyei atyátoknak gondja van rátok, és még egy hajatok szála sem hullhat le a ti atyátok akarata nélkül a fejetekről. Tehát így megoltalmazza az Úr az övéit. És a király újra egy vallásos állapotba kerül, de nem megtér, nem átadja az életét Jézusnak, hanem nem is magára gondol, hanem megparancsolja azonnal, hogy tiszteljék, sőt, aki nem fog hódolni e három ifjú Isten előtt, azt vágják darabokra, bármilyen nyelvű népből van is. Tehát ez a király igen kimondja, hogy te tudsz szépeket mondani, csak éppen a szíve nem változott meg. A szíve maradt ugyanaz. Ugyanúgy meg akarja gyilkolni azokat, akik az ő szavának nem engednek, nem azt teszik, amit mond. És úgy át kell gondolni, hogy annyi csodát átélünk, látjuk Jézusnak annyi munkáját, annyi igét hallunk, de változik-e a szívünk, az életünk? Vagy a sok ige ellenére ugyanazok vagyunk, ugyanaz az indulat jön belőlünk, ugyanúgy haragszunk, türelmetlenek vagyunk, a másikat el akarjuk távolítani az útból, bosszút akarunk állni. Mi van a szívünkben? Legyen ez a történet egy tükör, amiben belenézünk, és lássuk meg életünk valóságát, és azt látjuk, Uram, még mindig nem változtam, akkor boruljunk le őszintén, és kérjük, hogy Uram, nekem van szükségem arra, hogy megszabadíts saját magamtól, az én régi természetemtől, bűnös szívemtől, mert egyedül neked van erre lehetőséged, és szeretnék most már valóban a te uralmad alatt élni, neked engedelmeskedni, és egész életemmel bizonyságot tenni rólad. Imádkozzunk. Urunk, olyan jó látni, hogy a tieidet nem hagyod magára, és te megerősíted őket, felkészíted a nehéz élethelyzetekre, a küzdelmekre, a gonosz támadására. Köszönjük, hogy ezt a három ifjút is felkészítetted, és felkészítsz minket is. De Urunk, ez a három ifjú korábban is kapcsolatban volt veled. Nem akkor kiáltottak hozzád, hanem már tied volt az életük. Ismertek téged, ismerték a hatalmadat, bíztak benned. Tudták, hogy számodra nincs lehetetlen. és hűségesek voltak hozzád, és adj ilyen hűséget a mi szívünkben is, hogy bármilyen külső kényszerítő erő próbál meghódolásra késztetni minket. Adj bátorságot, adj erőt, hogy mi is helytálljunk, nemet mondjunk neki, és csak benned bízzunk, csak te előtted boruljunk le, csak téged imádjunk. Könyörülj, hogy ne hajoljon a gerincünk úgy, ahogy ezt várják tőlünk, hanem legyünk mindig határozottak, kitartók, benned bízók, hogy építsük az életünket a kősziklára, te rád, Jézus, és te meg tudsz tartani. És könyörülj, hogy tudjunk mi is bizonyságot tenni, megvallani a hitünket nehéz helyzetekben is. És add, Urunk, hogy a mi szívünkben is ott legyen, de ha nem tenné is, akkor is benne bízunk, akkor sem tagadunk meg, akkor se fordulunk el tőled, ha nem viszel ki a nyomorúságból, vagy eljön az életünknek az utolsó állomása. De köszönjük, Urunk, hogy te oda jössz mellénk, és ki tudsz ragadni a halál torkából is, mert nem a halálé, nem a bűné, a gonoszé az utolsó szó, hanem a tiéd. Köszönjük, Urunk, a keresztedet, add, hogy mindig rátekintsünk. Köszönjük, hogy ott elrendezted az életünket, és ha rád nézünk, lehull a teher. Köszönjük, hogy legyőzted a halált, feltámadtál és élsz, és ebben a hitben erősíts meg, sőt, növeld ezt a hitünket napról napra, és add, hogy táplálkozzunk a te igéddel, ami megerősít minket. Kérünk így, Uram, azokért, akik még távol vannak tőled, könyörgünk azokért is, akik olyanok, mint ez a Nebukadnezár, akik a maguk akaratát, hitét másokra akarják erőltetni, akik imádtatják magukat, Urunk, könyörülj rajtuk, és vedd el az ő lelki vakságukat, és adj látást számukra, győzd le a szívüket, és adj nekik új életet. Könyörülj a világ hatalmasságain, könyörülj azokon, akik háborúznak, adj új szívet, új életet, lássák meg, hogy te vagy a békesség, ismerjék föl, hogy csak akkor lesz más az élet, ha újjászületnek a szívükben, a te lelked és igéd által. Kérünk a betegekért, megfáradtakért, egyedül élőkért, az, hogy ők is hozzád kiáltsanak, de könyörgünk, Urunk, a gyermekekért, fiatalokért, egyházunkért, népünkért, ezért a világért. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg tudod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól. Mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Istennek szeretete, Jézus Krisztusnak kegyelme, és a Szentlélek megszentelő ereje maradjon mindannyiunkkal. Amen. Az Úr akarja, és élünk legközelebb csütörtökön 6 órától tartunk hétközi istentiszteletet itt a gyülekezeti teremben. Befejezésül a már megkezdett 269. dicséret 5. versét énekeljük, illetve még majd vasárnap pedig a templomban lesz az istentisztelet. Tehát a 269. dicséret 5. versét énekeljük, a világnak dicsősége. Csak a
Atyámban bízhatunk, ő megsegít, jól tudom, mert az igazaknak a